Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Döbrentai Kornéllal, József Attila díjas költővel Perccel Éva beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Balsi Balázs atya gondolatával fogom kezdeni. Én valahol azt olvastam, hogy az atya azt mondta, hogy a szó az ige titka. Mai hitvallónknak pedig a szó és a szavak jelentik az életet. Költő, műfordító, író játszik, hadakozik, szeret, álmodozik a szavakkal, és ihletett pillanatokban olvashatóvá teszi gondolatait, verseket ír. Isten hozta a stúdióban Döbrentei Kornél, József Attila díjas költőt.
Köszönöm szépen a meghívást, mindenkit szeretettel üdvözlök. Itt tehetnék egy kiegészítést, bár nagyon megrendítő volt ez a József Attila, amire büszke vagyok, de amire valóságosan is büszke vagyok, az azért a Balassi Bálint kardja, irodalmi díj, és az alternatív Kossuth díj, számomra hiteles értéket képviselő magyar értelmiség előnybe helyezett, nekem ítélte ezt a díjat. Erre büszke vagyok, mert tisztának érzem, politikától mentesnek.
Fogunk ezekről beszélni, csak hát ugye az életutat elkezdjük majd valahonnan, valahová, és mivel tudom, hogy az igéje az egész életére kivetül, én azt javasolnám, hogy kezdjük most akkor az igével.
A meghatározó ige a következő számomra. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
Aki ismeri Döbrentei Kornélt és munkásságát, az pontosan tudja, hogy ez az ige ül, áll minden élethelyzetében. De most akkor induljunk el a gyerekkortól, és minden művésztől meg szoktam kérdezni, hogy derült az ki, hogy másként lát, másként érzékeli a világot, és szavakkal átírja, átformálja.
Nagyon fiatal koromban nyilvánult meg ez a képességem, hogy másként kezdjek dolgokat megfogalmazni. Ez nyilván a családi háttérben is keresendő. Én 1946-ban beleszülettem egy olyan helyzetbe, amely ilyen értelemben hát katolikus vagy kereszténység ellenes volt, klerikális reakció. Ezen kívül azokat a katonákat, akik ugyan hősiesen harcoltak kint keleti fronton, stb. Ezeket mind katonatiszteket, és én onnan származom, mindenkit ellenségnek tekintettek. Természetesen istenhívő lévén nehezen barátkoztak meg az akkori hivatalos materialista, akár vulgár materialista elmélettel. Úgyhogy én még az óvodába is protekcióval kerültem be. Azt hiszem, beszélgetés órán kellett egy fogalmazást írni, lehettem, vagy 8 éves, és egyszer csak valami kiszakadt belőlem. Az volt a címe, hogy itt van a nyár. Hát valljuk be, ez egy eléggé, hogy úgy mondjam, nem egy érdekfeszítő kérdés. Persze egy kisgyereknek, aki kinéz és a vakáció előtt van már. És ebből az egész dologból olyan dolog szakadt ki, hogy édesapámat be is hívatta az Elvira néni, akinek feltűnt, hogy ez kilóg a többi fogalmazás közül. Tényleg vers volt. Hát akkor még nem ismertem úgy a versformákat, talán nem is baj. Üde volt, ahogy így visszaemlékszem, be is tettem valami kötetembe. Írtam én azt, hogy zörög a kukoricaszár. Milyen jó a rétes, mert a nagymamám zseniális réteseket tudott sütni, még a régi asztalon, damasztabroszon így. Ez szóval a régi gyönyörűségek voltak. Tény, hogy a tanárnőm, tanítónénim beadta a hátam mögött ezeket a verseket, mert aztán én írtam. Azt hiszem, hogy negyedikes általános iskolás koromra egy nagy füzetbe írtam őket, valami boldogan írtam, hogy 100 vers, már 100 vers. Na, beadtak ebből egy párat. Nagyon szerettem futballozni is, és én voltam a mi csapatunknak a csapatkapitánya, és készültünk, mert mellettünk volt az iskola, mellett a futballpálya is, és ott tartották a tornaórákat, és bejött a mi tornádónak neveztük a tornatanár, a dirivel, és üljetek le, ma elmarad az óra, hát erre a legfújtatóbb én voltam, mondtam, micsoda, és stb. De behoztak a hónok alatt egy ilyen néprádiót, ami csak Kossuthot és Petőfit fogta. És bekapcsolták, osztály mégiscsak elhallgatott, nem értettük az egészet, nekem senki se szólt. Egyszer csak hallom, hogy Döbrentei Kornél a Szélső utcai általános iskola tanulója a költészeti kategóriában a budapestiek versenyén első díjat nyert, verseit elmondja Gáti József. Így azt kell mondanom, hogy a sorsom az írás lett minden különösebb fölesküvés nélkül. Még egy nagyszerű pap, hát én úgy mondtam bácsi állt mellém, amikor jártam a hittanra, amely akkor érdekes módon eléggé komoly cselekedetnek számított, és az iskola igazgatója is elűzte volna azokat, akik hittanra járnak. Édesapám ragaszkodott, hogy járjak, el is jártam. Egy-kétszer persze elszöktem hittanórájét futballozni, de tulajdonképpen aztán ezt is megbeszéltük apámmal, mert apa bizonyos vonatkozásban teljesen férfinak kezelt, de kemény is volt, bár keményebb lett volna. Végigírtam, és a legnagyobb dolog az volt, ez meggyőzöm isteni közbeavatkozás volt, hogy voltam negyedikes. Na most ez felfoghatatlan volt, akkor már a futballra nem is gondoltam. A Gáti Isten ilyen mondom, ilyenek voltak, hogy zörög a kukoricaszár, tehát az a hiteles, sokat borongoltam a határba, szerettem volna erdész agrármérnök lenni, nem vettek fel, nem egészen az agyam miatt, hanem ilyen volt akkori helyzet. És kaptam még a Rejtelmes sziget című Verne Gyula könyvet ajándékba, és egy Budapest fölötti repülést, sétarepülést. Hát ott aztán Budapest összes, de nálam mind idősebbek voltak, ki ebben nyert, ki abban nyert, de hát én voltam az abszolút a legfiatalabb, ilyen korában átéli a repülés örömét. Nagyapám vitt el a repülőtérre, régi ezredes úr, a második világháború, első világháborút végharcolta, és állandóan mondta, hogy ő magázódott, mert ő csak katonákkal tegeződött, tehát én az unokája volt. Maga nem fél, nem félhet. Bennem zengenek a szavai, én aztán nem is tudtam ez, hogy mire gondol, hát én nem féltem. Akkor még.
Azt mondta, hogy akkor az írás elkezdődött általános iskolában, amúgy meg tengerész. Tehát ez hol vált el ez a kettő?
Nem, ebben a kevés időben ez nem fér bele, de hát végig kellett csináljam. Szerettem volna menni Sopronba az erdészeti technikumban, mert nagyon élveztem az erdőt. Közölték, hogy álmában ne gondolja édesapám azt, hogy én elmehetek bármiféle technikumban, most erdészetiről volt szó. Így aztán protekcióval akkor Steinmetz gimnáziumnak nevezték, az a Steinmetz, most azt hiszem Hunyadi lett, kicsit magyarosabb a neve, és oda protekcióval fölvettek, ahol az írást, azon kívül, hogy elkezdtem tornászni nagyon komolyan, központi sportiskolába, a tornába, ahol 6-szer van, megnyertük Szombathelyen az országos lólengést, ami az egyik legnehezebb szer, ezt csak mellékesen mondom, tehát én is éltem a dolgokat, viszont volt egy újság, és volt egy szenzációs tanárom, a Pászti tanár úr, a Garabonciás nevezű újság, volt egy iskola lap, és én abba írtam, ahová írtak a nálamnál 2-3 évvel idősebbek is, mert mondjuk 15-16 évesen másképp látja az ember az a világot, lehet, hogy itt-ott hamvasabban, de nagyon nagy dolog volt, hogy költővé váltam 16 éves koromban. Nyertem is valami iskolai dolgot, kaptam érte valami pici kis pénzt, ami nagy dolog volt akkor, és erre vettem, mert azt hittem, hogy már felnőtt vagyok, egy méregzöld színű nadrágot, és hozzá egy megypiros, én nem is tudom, hogy ilyet hogy lehet menni, piros cipőt. És akkor mondta a tantó, mert úgy beszéltünk róla, úgy nevezték át, hogy tantó, de tudta és szerette ezt a nevet, szóval csak el nem mond kisfiam, hogy te az első irodalmi díjadból nem könyvet vettél, hanem egy ilyen rettenetes szerelést.
Most nekünk elmondta ezt a történetet, köszönöm szépen. Kicsit elkanyarodtunk, most menjünk vissza az igéhez, meg a hitélethez. Elhangzott, hogy hittanra járt akkor, amikor ez még tiltott dolog volt.
Igen.
Ezekben az időkben, ezekben a megypiros pulóver, neonzöld nadrág időszakban, hogy alakult a hitélet?
Hát miután édesatyánk valóban ő még családfő volt a régi felfogás szerint, elsősorban, de hát édesanyám is, mi ezt azért éltük, el kellett menni, hát most azt mondom, el kellett menni. Volt ez a délelőtti 10 órás nagymise, ahol meg kellett gyónni, és utána lehetett áldozni. És hogy milyen szenzációs papok voltak, ezek nem békepapok voltak, hanem igazi nagy példát mutattak ám, nem a nagy szavakkal, nem dagályossággal, hanem egyszer csak úgy megérezte az ember, és egyszer emlékszem, be kellett menjek gyóni, ez nagyon fontos történet minden vonatkozásban, és hát ő odahajolt, de nem is nagyon látott a gyóntatórács, tudjuk milyen, és hát mondta, fiam, vétkeidet, és hát vétkeztél, mondom, igen, atyám, és hát mivel vétkeztél, vagy miket követtél el, hirtelen nem jutott eszembe semmi. Na most én még nem tudtam idézőjelben, hogy mi az a valóság. Tudtam, hogy van ősbűn, vagy szeplő, de nem tudtam, mi az, és abban a korban voltam még, ez nagyon régen volt már, de nem tudtam, mi a, igazán a bűn, szerintem neked semmi vétked nincsen. Úgy érzem, atyám, hogy nincsen. Ide merész, de akkor közelebb hajolt, és akkor a rácsonát meglátta, hogy egy kis kölyök van ott, de nagyon elszántan, és akkor azt mondja, feloldozlak. Na mondom, akkor megúsztam a penitenciát. Nálunk az volt, hogy 10 mi atyánk, 10 üdvözlik. Viszont a penitenciát nem úszod meg, azért, mert döjfös voltál, oda kellett mennem, letettem a penitenciát, és utána gyónhattam meg. Azért meghatározó, mert aztán később édesapámmal erről beszélhettem, mert rendkívül megértő és jó atya volt, és mélységesen szerette a fiait, és hát a legjobban persze a húgunkat szerette, aki tünemény volt, hát apák helyzete. És akkor mondtam neki, hogy mert úgy meg is szégyenültem azért, kevésség és döjf, ez volt a meghatározás. Úgy éreztem, hogy írok magamnak imát. Nem egészen a hagyományos formában, és megint döjfös voltam, hogy nekem nem kell földi közvetítő a jó Istenhez. Mária a feleségem, aki diószínben hozza magával ezt a Isten, az eleven, az élő Istennel való kapcsolatot, tehát ő is hatással van, és ez már több, mint a vers.
Az ige. Annak van egy konkrét jelentősége, hogy ezt az igét hoztat, úgy találkozott vele olyan körülmények között, hogy ott valamennyiben megváltozott az élete, vagy egyszerűen úgy érzi, hogy az élete és az arszpoetikája maga az ige.
Tulajdonképpen mind a kettő igaz. Csak én akkor nem tudhattam, még akkor engem az, amit elmeséltem, az a bizonyos osztályteremi helyzet, amikor ezek a versek elhangzottak, akkor én óhatatlan szembesültem persze az önfeledt gyermeki örömmel, döbbenetes belső változást idézett elő, amelyet talán visszaadni is nagyon nehéz, mindenki megpróbálta a maga módján. Az engem, ezt ezért is mondtam, meghatározott végig aztán az életemben. Legyek, még egyszer mondom, kocsikísérő, tengerész, operaházi tologató munkás, verseim is, amelyek én meggyőződésem, hogy a mai napig, hála Istennek, ezt is Istennek köszönhetem, őszinték maradtak.
Ha lefordítjuk most az igét, amit hozott, hétköznapi használatban azt mondhatnánk, hogy mindig oda teszi magát 100%, mert hogy égni kell annak, aki gyújtani akar. Ez a költészetében nagyon benne van. Ezt hozta, vagy ezt mindig csak megérezte, és tudta, hogy ez így helyes, akkor ez a vers.
Engem is körülvett egy élet. Na most az életben láttam megalkuvásokat, láttam bátor embereket, azt kell mondanom, a mártírokat, mint a régi keresztények jutottak az eszembe, akit az oroszlánok elé vetették, akik merték vállalni a hitüket, és meggyőződésem ismerve viszonylag, bár nem vagyok történész, a magyar történelmet, azt az 1000 évünket, illetve jobban mondva nekem több, mint 1000 év, hogy azt láttam, hogy az ország sorsa, mindnyájunk boldogulásának sorsa többé között az, hogy nem merünk bizonyos dolgokat vállalni, tehát amikor mondja az ige, hogy lágy meleg vagy, tehát azt jelenti, hogy ha kell, megalkuszol, és ha nincs benned, a belső erkölcsi tartásod hiányzik, nincs meg a választás, az a való erőd. Ez minden élethelyzetben visszaköszönt. Nem csak a magaméban tehát. Tehát amikor ezt az igét választottam, azt hiszem az egyik legnagyobb ellenszememet is kivívó emberi magatartás ez. Ha oda tartozunk valahová, ha oda születünk, ha Mária országa vagyunk, mert az vagyunk, csoda, hogy megmaradunk, valószínű azoknak köszönhető, akik tudták, hogy mi a feladatuk, vállalták, és nem arra vártak, van egy ilyen régi munkás mondás, hogy fogjuk meg és vigyétek. Tehát...
Itt is az éves, hogy nem langy meleg volt az a csapat, aki vitte a hátán ezt az országot,
nem.
Hanem
kemény.
Oda tette magát keményen. Azt ígértem, és most visszamegyünk a művészi ényére, hogy beszélünk a Balassi kardról. Most én nekem van egy nagyon számomra izgalmas, remélem mást is érdekel ez a dolog, hogy Konrád Szutárszky volt vendégem itt a műsorban, ő műfordító, ő beszél magyarul, tehát ő neki könnyű, tegyük fel, könnyebb a helyzete, lengyelről magyarra, magyarról lengyelre fordítani. Ön fordította Konrád Szutászky verseit.
Igen.
Jó lehet, nem beszél lengyelül.
Nem.
Na, ezt akkor csinálja.
Hát az igazság az egy, hogy a Szutársky úgy általában is valami nagyon van egy sármja, egy bája, és egy igazi szeretete, amit megérzek a magyar nép iránt. Ő benne érzem ezt meg, és rögtön szót értettünk egymással érdekes módon, hát ő tényleg jól beszél magyarul is. Közös történelmi szál annyiban összeköt minket, hogy az édesapja is, csak ott Lengyelországban ugye katonatiszt volt, ott neki kétfelé kellett harcolni az oroszok és a németek ellen, mert ugye Lengyelországot kettővágták, voltak szívesek ezek, és az édesapja beleesett abba a nagy tisztogatásba, amikor 15 ezer lengyel tisztet kivégeztek Katinban. Először a németekre fogták, aztán ez kiderült, hogy ismerjük a dolgot. Na most ő benne ez is volt, ő is tudta, hogy bizonyos vonatkozásban ilyen közös szál is van. Ez is sokat segített az ő gondolatainak megértésében. És akkor jöttem én rá, amit már Nagy Lászlónál megtapasztaltam, amikor akár García Lorcát fordítottam, mert ő se tudott úgy spanyolul, rájöttem, hogy költőül kell tudni. Az nem ugyanaz, mint a nyelvtudás. Miután itt szó szerinti fordítások vannak, igen ám, de ha valaki nem ismeri meg, amit a Szem József Attila használt, a vers gyémán, van egy gyémántengelye, amely köré fölépülnek a dolgok, a gondolati elemek, maga az ihlet ereje, ami csak így jön át, ha ezt valaki nem érti meg, akkor csinálhat a szavaknak formahű fordítást is, csak a vers lényege veszik el. Na most én érezve ezt az emberi egyéniséget és szellemiséget, mint Szutársky például, de én lefordítottam a portugálok nagyköltőjét Pessoának egy egész kötetét, ahol másfajta dolgok vannak, és bonyolult, de akkor is rájöttem, sőt, én indiai költőket is fordítottam, amár pedig bonyolultabb hindi nyelv, ráadásul orosz közvetítéssel már akkor az, és mégis hatalmas kihívás volt, és mégis azt kell mondanom, amikor abszolút szakértők nézték meg. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Nem magamat akarom kiemelni, azt mondom, hogy minden fordításhoz azon kívül, hogy beleéljük egymás lelkületébe is egymást, és miután mondjuk Szutársky esetében nagyon sok közös történelmi bánatunk, hagyományunk és örömünk van, úgyhogy ezt az elméletemet a mai napig tartom, én fordítottam különben kazah költőktől kezdve, és úgy éreztem, hogy ott vagyok a sztyeppén, és mindig sikerült úgy visszaadni, mert az is veszélyes, ha ezt átköltjük. Nem. Szutársky benne van, meg lehet őt is kérdezni, a saját versében, csak magyarul. Érzelem nem jelenti azt, ami ihlet. Ez egy görög szó, tudjuk. Az ihlet azt jelenti, és itt jön megint a nagyisten, a gondviselő elénkben, azt, amit ihletnek neveznek, ami belőle a jóisten ereje, kegyelme, egy kiárasztja, hozzászól, ülhetek én napokon íróasztalon át, ha egyszer nem jön a szikra. Na most itt ez nem lehet csiholni. Egyszer fölébredtem reggel, és ezzel a sorral ébredtem fel, szerencsére még lejegyeztem. Nem tudom, ez egy kételyes éjszaka volt, nem tudom Isten szándékai a szívem. Azóta a jóisten meggyőzött. Itt mindig egy olyan dimenzióval köt össze a vers, amely fölöttünk lévő, és csak egy darabig értjük meg. És akkor kezdtem megérteni egy más dolgot is, hogy emberileg egy darabig szabad meg kell, és hogy közeledjünk, de megfejtés veszélyes.
Hozott nekünk könyvet, amiből most föl fog olvasni. A legyőzhetetlen krumplira gondolok. A csírára, a krumplira.
Egy pici részlet, igen. Elnézést most is a hallgatók, ez csak látszólag olyan triviális, mert szent dolgok ezek. Volt egy nagyszerű papunk, aki a gyerekek előtt úgy interpretálta azt, hogy Jézus Krisztusnak mi minden vétkünkkel egy tűszúrást adunk a szívébe, hogy egy tűzpiros ilyen szívalakú párnába mindig beleszúrt egy gombos tűt. És abban a pillanatban beugrott ugye a tövis koszorú, és egy pici egy kisebb gyermeknek ez olyan megvilágító erejű volt, én se előtte, se utána ilyen nem találkoztam. Azért a vers cím, hogy a pirosan izzó tűpárna, számomra reményt jelenti. Mózer Zoltán Nyárádi Krisztus. És ott volt a falamon, és az volt az érdekes, hogy volt mellette két önismeri, talán pletyka virágnak nevezik, tudja, mi is megy zöld. És képzelj el, hogy ezt a megszikkadt ősi töviskoszorút átfonta. Egyszer csak reggel kimentem, nem is figyeltem, mert az ember él, és ott volt kizöldülve. És ott volt ez a félelmetes nyárád remetei Krisztus, Mózer Zoltán szenzációs fotója, amit kaptam tőle, mert egy versemért kaptam, és akkor néztem, és akkor írtam meg ezt a verset félelmetesen, hatott rám. Falon regnál a képed, zöld verőerekkel a futóka befutja, az indákon átdereng a nap aranyútja, és töviskoszorúd, hervadatlan megéled, a talpam alatt, hol a pince mélyi lent sötétje teng, krumplik sarjadástól hars bugyrai, a feltámadás magát vélük mondja ki, csíra antennákkal élőben közvetítik a mindenható Istent.
De jó. Mondja el nekünk, Kornél, mind dolgozik most?
Mostanában nemrég jelent meg egy úgy érzem nagyon fontos verses könyvem, és mégis címmel a Püski kiadónál, amelyekben éppen az előző problémakörök is feldolgozásra kerültek, tehát én most ebből táplálkozva, visszatekintve, hogy körülbelül mennyi utat tettem meg, egy újabb verseskönyvön fogok majd még dolgozni. Ezeknek a verseknek a tapasztalatait, hangulatait is felhasználva, természetesen Isten segedelmével, nem az önismétlés fegyverével.
Még egy utolsó kérdésem van, mert ez nagyon érdekel, és érintettük is egy kicsit. Igen. A saját kedvenc verse, a saját versei közül a saját kedvenc verse. Melyik az? Van.
Nagyon veszélyes a kérdés. Egy közhelyel is válaszolhatnák, ha van mondjuk három gyerekem. Hát most melyiket szeretem jobban? Az az érzésem, miten én általában nem mechanikusan írok, hanem mindig kapok a jó Istentől egy koncepciót. Hagy mondjam azt a nagy kipűséget, hogy nekem éppen mindig a legutolsó. Aztán, mikor az évek jönnek, akkor már érdekes módon jobban elhelyeződnek, csak akkor annyira lenyűgöz a fentről kapott ügy, hogy amikor végzek vele, hát birkózom véle, azokat a verseket szeretem, amelyekben több az isteni rész, mint az emberi. És ezért mondtam ezt, hogy nem tudom, Isten szándéka ez a szívem, mert ezt kaptam. Utána megpróbáltam ezt emberileg folytatni, de mindig elválik egy idő múlva, úgy, ahogy a Kosztolányi mondja, az emberi rész az isteni résztől. Hát próbálok belenyugodni, mert mit tegyek? Reméljük, hogy Isten kegyelme kicsit átsegít.
Nagyon szépen köszönöm az idejét.
Én is nagyon köszönöm a meghívást és az érdeklődést.
Isten áldja Döbrentei Kornél.
Köszönöm szépen.
Döbrentei Kornéllal, József Attila díjas költővel, Perszel Éva beszélgetett.